mi segítségünk, karácsony ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, karácsonyi örömünket fogalmazzuk énekszóba, a 327. dicséretünket énekeljük, annak mind a négy versét, 327-es számú énekünk, ó, jöjjetek hívek ma lelki nagy örömmel. Jöjjetek Isten igéjére, figyeljünk, ahogy megvan írva számunkra. A Máté evangéliuma szerint olvasom Jézus születésének a történetét, a Máté evangéliumának az első fejezetéből, a 18. verstől kezdődően a 25. versig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történik, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az úrangyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. A kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, háladásra jöttünk ide a te házadba, hiszen a gondviselésed nem csak végigkísérte a hétköznapjainkat, hanem ezt az ünnepet is elkészítette számunkra. Igazán ebben az ünnepben találkozunk azzal, aki vállalt bennünket, aki vállalta, hogy ebben a földi világban megmutatja magát, felveszi a mi alakunkat, belenéz az életünkbe, végigéli azt, amit minden ember saját életének sorsaként tudhat. Fájdalmakat és örömöket egyaránt. És így tekintünk mi most arra a jászol bölcsőre, amelyben annyi mindent szeretnénk látni, vágyakat és álmokat, megbocsátó szót, békességet, valamit keresünk, ami most az életünket teljesebbé tudná tenni. Megvannak erre az emberi elképzeléseink, és te is nagyon jól tudod, hogy nekünk mire van szükségünk. Így szeretnénk most egy pár percre itt nyitott szívvel megállni előtted és téged figyelni. Elengedni azt, amit mi akarunk nagyon, és megérteni azt, amit bennünk akarsz véghez vinni. Ehhez kérjük most is a te igédet, a te üzenetedet és a te lelkednek munkálkodását. Kérjük, hogy áld és szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket, segíts őszinte szívvel téged dicsérni, neked hálát adni, és közben nyitott szívvel figyelni te reád. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk, Jézusért kérünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 305-ös számú dicséretünknek az éneklésével. 305. énekünk első versét énekeljük. Álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. Alapigénket újraolvasom a Máté evangéliuma szerint, a Máté evangéliumának az első fejezetéből a 20. verset, annak is a 2. felét. Az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Foglaljuk el a helyünket. Karácsonyi kedves történetekhez, képekhez mindig hozzátartozik ennek a fiatal párnak az élete és az alakja. Valahogy úgy el tudjuk fogadni a küzdéseiket, a vívódásaikat, és valahogy úgy örömmel és békességgel tölt el az, ahogy végül aztán egymásra találnak. Mi szeretjük ezeket a történeteket, amik happy enddel záródnak. Egy fiatal pár és különös szerepet kapnak Istentől, nyilván ezzel nem tudjuk azonosítani magunkat. Ilyen feladatot, ilyen küldetést egyszer ez az egy pár kapott ebben a földi világban. Mégis a történet azt hiszem mindannyiunk számára érdekes lesz. Nem különös emberek ők, nem olyan emberek, akik hatalmasak lennének, nem olyanok, akiknek nagy szavuk van, vagy befolyásosak lennének. Ugyan mind a kettőnek van valami titokzatos a származásában, ezt az evangéliumok is közreadják. Dávid valahol igazából egy királyfi. Hát jó, messze van 14 nemzedékkel a nagy királytól, Dávidtól, de azért valahol királyi vér van az erejébe, de ezt már senki nem tudja. Ez körülbelül hasonló, mint amikor mi is visszakutatjuk a családfánkat, azt kiderül, hogy valami nagy fejedelem volt az elődünk. Ezzel sokra ma már nem megy az ember. A feleség is talán papi családból származhatott, Erzsébet a rokona, úgyhogy valahol a lévita nemzetségéhez tartozhatott, de már erről sem emlékszik meg senki, átlagos emberek, egészen egyszerűen, ők mégis valami csodát élnek meg egymás mellett, egymásra találnak, egymást Istentől kapott ajándékként fogadják el, szeretik egymást és szeretik Istent. És ez eddig mind olyan szépen és olyan egyenesen levezethető, olyan jól alakul a történet. Ők igazából ilyen jegyes házaspárok már, a kor rendje szerint jegyességben vannak, még nem költöztek össze, de teljes jogú házasok, annak a nagy ünnepét várják, hogy erre az Isten áldása rákerüljön. És ebbe a képbe egyszer csak úgy olyan furcsa módon minden összezavarodik. Hogyha úgy végignézzük a történetet, vagy végig gondoljuk, akkor jön a mennyasszony, és azt mondja, hogy én álmot álmodtam is, és az álmomban jött hozzám egy angyal. Hát már ez gyanús. Ha már egy mennyasszony így álmodozni kezd, hogy ő mit álmodott meg, akkor az már ott valami különös dolog lesz. Aztán utána azt mondja ez a mennyasszony, hogy ő elmegy egy vidéki rokont meglátogatni, és eltűnik 3 hónapra. Nincs internet, nincs messenger, nincs üzenetváltás, nincs posta, nem tudjuk, hogy mi van ott vele, de megérkezik a mennyasszony, és olyan szépen mondja a Károli fordítás, viselősnek találtaték. Na itt aztán már minden összezavarodik Józsefben is, és az, amikor ezek a zavarok úgy a lelkében leszűrődnek, akkor elkezd gyötrődni. Istennél mindig azt tanulta, hogy a dolgok igazak vagy hamisak. Hogy valami jó vagy rossz. Ma így mondanánk, hogy fehér vagy fekete. Mert Isten maga is ilyen. Ha Isten akar valamit mondani, világosan megmondja. Nem fog ködösíteni, nem fog mellé beszélni. Hogyha valami a szándékában áll, azt kijelenti és megteszi. De így, hogy minden zavarossá válik, úgy tűnik, hogy valahol Isten elmaradt ebből az ügyből. Ez így akkor nem fog működni. Erre mondja a Biblia azt, hogy ő egy igaz ember volt. Megpróbált mindent Istenről szerzett tudomásán, vagy az Isten kijelentésén lemérni, és azt mondani, hogy na akkor ez most megáll, ezt viszont el kell vetni. És így jön az a nagyon-nagyon nehéz döntés az életébe, hogy azt mondja, hogy akkor én ezt így nem vállalhatom. Beépíthető-e az ember életébe az, amit nem lát át? Amiről nincsen fogalma, amit nem tud megmagyarázni a maga számára. És ez egy nagy kérdése a karácsonyi történetnek, mert senki ne gondolja azt, és azt hiszem nem is gondolja, hogy itt nagyon értenénk mi azt, hogy Isten mit is cselekszik. A teológusaink jó pár száz éven keresztül próbálták megfogalmazni, hogy mi az, hogy a Szentlélektől fogantatás, hogy mit jelent az, hogy Isten belelép a világba, hogy Isten testet ölt. Ezek olyan kifejezések, amiket mi is ismerünk, hallottuk már ezekről, de olyan titkokat árulnak el, amiket nem tudunk megmagyarázni. De az ember valahol mégis ezzel a nagy kérdéssel küzd, hogy most ezt az egész nagy titkot beleengedjem az életembe, vagy ne engedjem bele. És itt érdemes egy kicsit végigmenni azon, amit, amit József is megélt, és azt gondolom, hogy emberként valahogy nekünk is ezek a reakcióink. József először azt mondja, hogy bocsánat, ez nekem nem megy, én kiszállok. Hány olyan élethelyzet van az emberben, amikor azt mondja, hogy jó, ez túl bonyolult, ezt nem kéne erőltetni, ezt nem látom át, nem tudom, hogy mi lesz a vége, én ebből szeretnék kimaradni. Ha elég bátor az ember, akkor vannak olyan munkai helyzetek, olyan döntések, amikre azt mondom, hogy én ezt nem vállalom. Nem tudnám jó lelkiismerettel végigcsinálni, nem látom át, hogy mik az igazi célok, nem vagyok benne biztos, hogy nekem helyem van ebben a dologban, akkor inkább nem. A családi életben is nagyon óvatosak vagyunk. A karácsony az mindig a közösségeinknek is az ünnepe, de annyira beleavatkozni a másik életébe azért én sem mernék és nem is szeretnék. Amikor ő elkezdi mondani a saját hozzáállását, ahogy ő látja a világot, a politikát, az élethelyzeteket, mindent, egy idő után azt mondom, hogy jó, én ebből kiszálltam, végighallgattam, én ebben nem megyek bele. És az ember próbálja így azokat a dolgokat magáról levetni, talán távol tartani, amit tényleg nem értünk igazán. Vagy, és itt jön a másik oldal, amiben belefut József, mi ezen a nem érthető, szoktuk mondani mi is. Ha valaki hazajön, és szép pocakja van, és az nem az én gyerekem, az másé. És innentől kezdve megfogalmazza azt, amit mi is sokszor elmondunk, hogy amit látok, azt látom. És ezzel ítélkezünk is egyből, akár a másik mozdulata, elmondása felett, egyből tudjuk, hogy hova tegyük azt a magunk gondolatába, ezt beletesszük, talán nem annyira tapintatosan, mint József, aki azt mondja, hogy pehjem van. Szerettem, küzdöttem, hittem, reméltem, nem jött be. Csendesen, titokban el fogom engedni. Nem hívom a tévét, nem lesz ott a bulvárlapok elején, hogy engem megcsaltak, nem lesz ott semmi kitéve, nem fogjuk a kibeszélősóba elvinni, semmit nem fogunk csinálni, mert ez nekem fáj, és nem is akarok erről tudni, meg beszélni. Ha így történt, akkor így van, látom. Hány olyan dolog van megint csak az életünkben, amiben ilyen nagyon-nagyon fájdalmasan azt mondom rá, hogy hát látom, hogy ez van. Ebben nincs más megoldás, nincsenek más lehetőségek erre. A saját életünkre is ránézünk, és azt mondom, hogy ezt most már így kell végigcsinálni. Ezzel a betegséggel, ezzel a kereszttel, ezzel a teherrel, ezzel az élettel valamit vagy én rontottam el, vagy a másik rontott el, de a lényeg az, hogy valami most már így marad. Ezen kár keseregni. Az embernek a látása az sokszor akadályozott, és ezt a Biblia sokszor fel is emlegeti a mi hibánknak, hogy mi nem látunk bele olyan dolgokba, amiben Isten viszont belelát. És így az élettörténetünk, a dolgaink, a sorsunknak a folyása mégiscsak egy olyan magasabb értelmet nyer, amiről akkor, amikor még csak ott tartunk, hogy ezek megtörténnek velünk, arról nincsen ismeretünk még. Abban mi még akkor nem látunk. Az még nekünk csak csalódás, az még nekünk csak kudarc élmény. És amikor nagyon nehezen, mert így tudom elképzelni emberileg, hogy nagyon nehezen József odáig eldönt, hogy jó, akkor ezt lezártam, ez az út már nem az enyém. Akkor megjelenik az angyal. És jön az angyal az üzenettel, és azt mondja neki, hogy de ne félj magadhoz venni, mert ami benne van, az a Szentlélektől van. Úgy oda képzelem magam Józsefnek a helyébe, vagy el tudom képzelni az ő gondolatait, amikor József azt mondja magában, hogy ja, a Szentlélektől, hát az egész más, hát így már értem. Hát ez szokott lenni a saját életünkben is akkor, amikor Isten azzal indokolja, hogy de hát ez tőlem van, és én meg azt látom, hogy csak az egész össze van zavarva, hogy itt nincsenek utak, nincsenek lehetőségek, itt nincsenek megoldások, csak azt látom, hogy minden így összekavarodott az életemben, a gondolataimban, a hitemben is, mert eddig annyira világosan láttam, hogy ez igaz, meg ez hamis, de most már nem. Ja, szóval ez az Istentől van. Egy kicsit azért méltatlankodtam volna József fejébe, hogy ezt nem lehetett volna hamarabb közölni. Tehát mondjuk az elején a dolgoknak. Nem akkor, amikor én már végigmegyek ezen a lelki tipródáson, a gondjaimon, a sok-sok tusakodott imádságomon, a keserűségemen, hanem hogy előre jelezni, hogy ó, nem kell izgulni, lesz itt egy kis különössége ennek a történetnek, de csak örülj neki. Melyikőtök hallotta, hogy az Isten bejelentette azt, hogy na most próbák jönnek? Vagy melyikőtök hallotta azt, hogy na ez a betegség, ez nem annyira vészes, csak jól meg fog dolgozni téged, mert azt akarom, hogy közben megtanulj imádkozni, mert azt akarom, hogy közben közelebb kerülj hozzám, de ne izgasd magad, a vége happy end. Ezt egyikünkkel sem közli úgy Isten direktbe előre, hanem valahogy egy idő után kezdjük megérezni, hogy itt a dolgok mégiscsak az Istentől erednek, mégiscsak tőle jönnek. Tudom, ezek ilyen nagyon nehéz kimondani kifejezések és állítások, de mi ne lenne benne az Isten tudásába vagy a hatalmába? Bármi történik velem, az az Istentől van, az a Szentléleknek a munkája. Még az is, hogy megharcolom a betegségemet. Még az is, hogy találkozom az élet elmúlásával. Még az is, hogy az Isten elém hoz váratlan helyzeteket, és újra kell igazítanom és terveznem a saját elképzeléseimet. És ez a karácsonyban is így szokott lenni. Azt mindig el lehet mondani, hogy megvan a kis fejünkben a nagy összeállított kép, hogy mi miután, és hogy fog történni, és milyen szép lesz, és milyen jó lesz. Aztán nagyon gyorsan kanyart vesz a dolog. És akkor lehet megérteni azt, hogy az Isten ebbe bele tud szólni, és azt tudja mondani, hogy de ne félj magadhoz venni az ismeretlent. Ne félj magadhoz engedni azt, amiről te nem tudsz. Nem is biztos, hogy akkor mindig tudnom kell, amikor történik velem valami. Mert ott közben az Isten oly sok mindent meg akar nyitni, meg akar mutatni, és ez a karácsonynak lesz a kimeríthetetlen titka örökké ezután is. Nem tudjuk azt mondani az idei karácsony után, hogy na jól van, ezt is megértettük, jövőre nem kell jönni. De se ne kell jönni jövőre is. Mert az Istennek a titka, az folytatódik, az benne van, bele van ágyazva az életembe. És olyan érdekes, hogy ezek után erre az indokra, hogy de hát az, ami benne van, az Istentől van elkészítve, és az a Szentlélektől van, erre kell hozzon József egy döntést. És most nekem is kell ebben a karácsonyban hoznom egy döntést, hogy na akkor elfogadom-e Istent a maga titkaival együtt, és a különös útjaival együtt, hogy bármit hozhat rám a jövő évben. Elkezdtük a COVID-19-től, ki tudja, a COVID-25-öt is megéljük-e majd, és elkezdtünk egy oltással, és lehet, hogy a negyedik, ötödik, hatodikkal fogjuk zárni az egészet. Nem tudom előre megmondani. De valahol az Isten azt mondja, hogy ő abban jelen van. Olyan szép, amikor Jézusnak a nevéhez oda is fűzi a magyarázatot a Szentíró, hogy és nevezd az ő nevét Jézusnak, ami azt jelenti, hogy Immanuel, velünk az Isten. Nem mindegy, hogy mibe mész bele, hogyha veled van az Isten? Emberileg szólok, nem mindegy, hogy mibe megyünk bele. De az ígéret az kell, hogy az Isten ott legyen, és akkor őt engem meg tud találni, meg tud tartani. És mi lesz Józsefnek a döntése? Azt mondja, hogy jó, akkor vegyük előre az Isten ügyét. Az enyém ráér. Hát ilyet aztán nem mond az ember. Én akartam ugyan megnősülni, boldog lenni, együtt lenni a feleségemmel, de hát az Isten beelőzött. Most először az ő terve fog megvalósulni. És az a kérdés, hogy én azt mondom, hogy jó, rendben, vegyük előre a tiedet, vagy erőltetem tovább az enyémet. És rájön József arra, hogy az Istennek a felkérésére, vagy a kérdésére mindig az engedelmesség a válasz. Az a jó válasz. Csak az az egyetlen válasz. Biztos, hogy megvolt neki is az előismerete a régi nagyokról, Ábrahámról. Ha Isten azt mondta, hogy kelj fel, szedd össze a házadat, és költözd másik helyre, mert én az ígéret földjére viszlek, akkor Ábrahám felkelt és elment. Hát ez semmi. De amikor Ábrahámnak azt mondta, hogy kaptál tőlem egy gyermeket, hozd fel a hegyre és add vissza nekem, akkor Ábrahám oda is elmegy. És ennek is áldás lesz a vége. És amikor Mózes Nem akar visszamenni Egyiptomba, és azt mondja, hogy én ezt a népet nem akarom magam nyakába venni. Köszönöm, ez a nyűg nem kell nekem, hogy én vezetgessem őket 40 évig a pusztába. Akkor erre azt mondja Isten, hogy de te fogsz elmenni. És Mózes engedelmeskedik, és elmegy. És egy nép kap új otthont és új hazát. És Dávid király megérti az Istentől, hogy sok feladatot kapott, de a templomot nem neki kell felépítenie, és engedelmes, nem erőlteti azt, ami nem az ő dolga. És Péter így találkozik a mesterrel. Kijön holtfáradtan egy egész éjszakai halászat után, és utána a mester belibben a csónakba, és azt mondja, Péter, dobjuk ki még egyszer a hálót. És ő benne is van egy kis akadékoskodás, és először azt mondja, de mester, hát egész éjszaka nem ment, de a te szavadra kidobom a hálót. Nem lehet mit mondani, ha az Isten megáll előttem, és ott van az összes titkával, és már úgy beleavatkozott amúgy is az életembe, hogy a feje tetejére állított sok mindent. Csak az, hogy egy kiút van innentől engedelmeskedni. És megyek arra, amerre vezetsz engem. És így szépen egyenesbe jut ez a történet. Ez a karácsonyi történet is megérkezik oda a céljához, mindenki ott lesz végre a jászolbölcsőnél, az istálónál, kipipálhatjuk az összes szereplőt, mindenki megérkezett, hurrá, ez a karácsony is megvolt. A nagy kérdés, hogy én is megérkezem-e ezen az úton, vagy az útnak ezen az árán. Hogy az Isten beleszól az életembe, és én azt nem értem. De aztán mégis megbizonyosodom arról, hogy itt valahol ő munkálkodik. És ha ő munkálkodik, akkor más dolgom nincs, csak követni őt és engedelmeskedni. És akkor abból nekem is örömöm lesz előre venni az Isten ügyét, és kiderül, hogy az én ügyem is mennyire előre került. Sokszor megtapasztaljuk ezt a mindennapjainkban, akkor nincs ilyen ünnepi körítés hozzá, hadd mondjam így. Akkor nem öltöztetjük díszbe ennyire magunkat, és nem állítunk karácsonyfát, de naponként ezt éljük meg, hogy az Isten mindig a maga segítségével kiegészíti azt az életet, amiről csak mi gondoljuk azt, hogy teljes. És lehet, hogy beleavatkozik, néha össze is zavar benne dolgokat, de mindig egy nagy cél érdekébe, hogy utána önmagával együtt tegye azt teljessé. Adja az örökkévaló Isten, hogy így legyen teljes ez az ünnepünk is, megértve azt, hogy jó az Isten titkait hordozni, jó azokkal együtt lenni, és jó azokból áldást nyerni. Csendes imádságban kérjük Istentől, hogy ez bennünk is végbe mehessen. Jöjjetek fennállva együtt is, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, innen a földi életünkből nézve néha olyan bonyolultnak tűnnek a dolgaid, de egy kicsit vigasztaló is ma számunkra, hogy te szereted a bonyolult dolgokat, így akkor bennünket is szeretsz. Annyira nem vagyunk tisztába, sem az érzéseinkkel, sem a hitünkkel sokszor. Olykor a kétségek lesznek úrrá rajtunk, és úgy mindent elengedünk, máskor olyan nagyon lobogó lánggal tudunk ragaszkodni. Olykor vannak nagy felismeréseink, ilyenkor olyan bölcsek vagyunk, másik pillanatban meg úgy érezzük, hogy semmit nem tudunk. És olyan jó érzés az, hogy ha így is van velünk, te egész más vagy. Átlátod az életünket, és tudod azt, hogy abba bele kell szólni. Hogy amit mi simának és egyenesnek gondolunk, az egyáltalán nem egyenes. Vagy ha igen, akkor sokszor a pusztulásba visz. Sokszor az elmúlásig vezet el, és elveszett emberek vagyunk. Ezért nem is bánjuk, hogyha olykor megzavarsz bennünket, hogy ebből a zavarból döntéseket kelljen hozzunk, hogy beengedjük-e az életünkbe azt, amit mi nem látunk át, de ami mégis oly csodálatos a szemeink előtt, hogy nekünk miért jó gyönyörködni egy újszülött gyermekben, és hálát adni, és miért jelent ez ünnepet számunkra, azon még mi is csodálkozunk olykor. Hát még a világ, akik teljesen furcsának tartanak ezért. De furcsa dolog ránézni a keresztre is, amely össze van kapcsolva ezzel a karácsonnyal. Furcsa dolog azt nézni, hogy miért jó neked szenvedni helyettünk, vagy átvállalni azt, amit mi követtünk el. De nekünk jó, hogy egy ilyen Istenünk van, aki mindezzel meglátogat minket. És mégis mi panaszkodunk, amikor egy-egy helyzetet nem értünk, amikor már rég rajtunk van a betegség, amikor úgy érezzük, hogy erőnket meghaladja a feladat, amikor úgy érezzük, hogy szétestünk teljesen, ezekben is szeretnénk megtapasztalni a te jelenlétedet, a nagy karácsonyi ígéretet, hogy velünk az Isten. Köszönjük neked, hogy erre egy ünnepnapot szenteltél számunkra, egy nagy felkiáltó jelet tettél, hogy erre felfigyeljünk, erre ránézzünk. Így jövünk most eléd, ünnepbe öltözött emberek, de kérve téged, hogy a lelkünket is öltöztesd ünneplő ruhába. Köszönjük, hogy ilyenkor sem kell titkolóznunk, hogy itt letehetjük a terheinket, a bűneinket, várva tőled azt, hogy arra megbocsátás születik. De szeretnénk mellé szent fogadalmat tenni, hogy az életünk a tied, és szeretnénk a te akaratod szerint élni azt engedelmességben. Imádkozunk ma is a betegeinkért, a gyülekezetben is, imádkozunk mindazokért, akik nem jutottak el Isten tiszteletre, ide a te hajlékodba, ebbe a közösségbe, áldj és szentel meg bennünket együtt, úgy, mint a te népedet. És imádkozunk népünkért és nemzetünkért, tarts meg bennünket, vezess azon az úton, amelyen te magad vagy az út. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, és áld meg azt a közösséget, amelyben együtt vagyunk te veled, a te asztalodnál is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel az ünneplő gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Szeretettel jelzem, hogy megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei ennek az ünnepi asztalnak. Hirdetem, hogy az ünnep másodnapján, tehát holnap, 10 órától tartunk ünnepi istentiszteletet, szintén úrvacsoraosztással összekötve. Azt is szeretettel jelzem, hogy a jövő hétvégén már az év fordulójánál is tartunk. Óév estéjén este 6 órakor fogunk tartani óév búcsúztató hálaadó istentiszteletet, új év reggelén pedig 10 órakor új év kezdő istentiszteletet. Ezt követi majd egy vasárnapi Alkalmunk a vasárnapi rend szerint 10 órakor tartunk másodikán Isten tiszteletet. Isten tiszteletünknek ezt az első részét zárjuk a 326. dicséretünk első és második verseivel, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. 326. dicséretünket énekeljük. Dicsőség mennyben az Istennek, dicsőség mennyben az Istennek.